Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on, a Rádió Café 98 játékokkal és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezető társam, Bényi László.
Szia Csaba, sziasztok hallgatók!
Két témával készültünk a mostani héten, vagy hát ezen a héten. Nem tudjuk még pontosan, hogy melyikről mennyit fogunk tudni beszélni, mert mindkettő téma elég érdekes, és mindkettőben eléggé benne vagyunk, úgyhogy hát ilyeneket így előre nem mernék mondani, hogy akkor most fél órát beszélgetünk a japán játékokról. Egyébként még az is benne van papíron, hogy az egész műsor elmegy majd a japán játékokkal. Mindenképp ezzel fogjuk kezdeni, mert ez gyakorlatilag egy jelenség, és Grette nagyon benne vagy ebben az egészben. Ha marad még időnk, szerintem azért maradni fog, akkor majd az AR és a VR, tehát a beágyazott valóság és a virtual reality-nek a helyzetéről, hogy áll most ez a piac, is fogunk egy kicsit értekezni, de kezdjük a japán játékokkal. Ugye Japán, nem tudom, hogy közelítsem meg, mert annyira különleges téma ez az egész, de hogy nagyon is létező, és Európában is óriási kultusza van, igazából nem csak a japán kultúrának, hanem azon belül a japán játékoknak is. Mikor lett ez egy ilyen mellékutas története? Mert nagyon más egy japán játék szerintem, mint amit mondjuk egy amerikai stúdió csinál. Hogy ez már a kezdetektől egy ilyen tök külön irány volt, vagy idővel ezek még inkább elváltak egymástól?
Először is az adásban bizony általánosítások fognak elhangzani, de hát nyilván trendekről beszélünk, meg sok évtizedes történetről, tehát nyilván minden alól lesznek kivételek, de ahogy elindult az egész, a 70-es évek legvégén, ugye amikor a mikroszámítógépek megfizethetővé váltak, itthon ugye mondjuk a VIC-20, Amerikában az Apple 2, Japánban pedig az NEC nevű, vagy NETS, ahogy mi magyarosan mondjuk gyártónak a számítógépei. Gyakorlatilag minden földrészen, minden régióban ehhez köthető az otthoni számítógépes játékoknak a tényleges elindulása, és megfigyelhető egyébként, hogy ekkor még minden máshol működött ebben a három régióban. Amerikában már az elején kezdtek bele pénzt tolni, és megjelentek azok a programozók, akiknek a neve sokat jelentett. Európában inkább sokkal ez a egyetemisták a suli után, vagy a garázsban, vagy a bolt fölött a haverjaikkal csinálnak játékot. Tehát ez, amit ma indinek nevezünk, ez volt sokáig az európai játékfejlesztésnek a mintája. És Japán egy kicsit különutas volt ebben, és egyébként lesznek olyan hosszú korszakok, amikor ez a különutasság nem érezhető annyira, de például a kezdet egy kicsit más volt ott. Például a legelső japán videójátékok, amik nem játéktermi dolgok voltak, hanem számítógépesek, azokat bónusznak a különböző boltokban az eladók, a tulajdonosok készítették, aféle bónuszként, hogy figyelj, gyere, benálunk is megveheted ugyanannyiért ugyanazt a számítógépet, mint máshol, de mi adunk hozzá három játékot rögtön, meg mondjuk egy szövegszerkesztőt. És tulajdonképpen ezekkel az ingyenes bónuszokkal indult el a japán játékipar, ami szerintem egy elég bizarr helyzet, de ebből nőtte ki magát aztán a dolog. És ahogy átváltunk a 80-as évekbe, eljön a japán játéktermi játékoknak az első aranykora, ugye a Space Invaders, a Pac-Man, a két legnagyobb név, amik itthon is, meg az egész világon ismertek lettek, még ha nem is az eredeti gépek, de a másolatok mindenképp, és ez hozott annyi pénzt a japán játékiparba, meg ugye az ezeket követő és ezekkel vetekedő gépek a következő években, hogy ott sikerült talán megelőzni Amerikát és Európát, létrejöttek azok a még ma is általában ma is létező nagy szoftverkiadók, akik már akkor például külön zeneszerzőt vettek föl, ami máshol nagyon sokáig egyszerűen lehetetlen volt. Tehát volt zene, hogyha éppen a haver meg tudta írni, rengeteg ilyen magyar játékfejlesztő sztori van egyébként, amely megkérték az ének szakos haverjukat, hogy valamit a Commodore-on üssön össze. Japánban például a zenére nagyon nagy figyelmet fordítottak. Egy másik különös eltérés, hogy Japánban, és ezt nem tudom pontosan mire visszavezetni, de a történetmesélés mindig fontos volt. Tehát a Space Invadersnek még semmiféle története nem volt, de már ahhoz is ilyen utólagos rajongók által írt minikönyvek, kisregények megjelentek. Ezek nem hivatalosak voltak, de már ebből is látszik, hogy itt van egy ilyen igény erre, hogy valami plusz sztorit rakjanak közé, és a később, a 90-es, 2000-es években szerintem ez lesz egy ilyen nagyon fontos dolog, ami aztán alakítja a dolgokat. Ugye a Pac-Manben is van a Mrs. Pac-Man, meg a Pac-Manek gyerekek, meg külön sztori, hogy miért üldözi őket ez a négy szellem, pedig hát aztán a Pac-Manben nem kell sztori, ez szerintem minden.
Viszonylag egyszerű téma. Én több dologhoz is visszakanyarodnék. Az egyik, hogy ebben nem is gondoltam bele, hogy az NEC, vagy NEC, amit mondtál, ez ugye a Nippon Electronics, tehát igen, ez egy Fortune Top 500-as cég, igen, a mai napig, ugye. Hát itthon szerintem leginkább monitorokról,
igen, meg láthatjuk egy őket. Időben nyomtatókat árultak még nagyon sokat.
Mindenhol. És akkor nekik voltak saját mikroszámítógépeik? És...
Igen, hát sőt, ők voltak egy olyan jó 20 éven keresztül, amíg az IBM PC ugye le nem győzött minden mást, addig abszolút piacvezetők voltak. Ez a 6001-es modellel indult, ami még egy nagyon-nagyon gyenge gép volt, a Commodore-nál is gyengébb ilyen spektrum szinten, de aztán ugye jött a 8801, meg a 9801-es modell, ez mind a 80-as évek közepe, nagyjából az Amigával egy időben, uh-huh, hogy én Európához tudjam kötni, de azoknál általában, vagy hát az Amigáknál általában kicsit erősebb volt, és ami nagyon fontos, hogy ezekre ugyanazok a nagy cégek fejlesztettek, a Sega, a Konami, a Capcom, a Namco, tehát ezek a ma is létező hatalmas cégek, az NX meg a Square, akikből ugye összeolvadva ma már a Square Enix néven futnak. Úgyhogy az Amigára meg ugye, ahogy mondtam, főleg ez a brit garázsfejlesztés volt jellemző. Aztán a 80-as évek végére már ebből is több pénzt láttak, tehát megjelentek a professzionálisabb kiadók, akik már importáltak akár Japánból, akár Amerikából is játékokat, de a 80-as évek közepén szervezettség tekintetében, ilyen céges struktúra tekintetében a japánok magasan vezették a világot. Valószínűleg azért, mert ugye ez volt a japán ilyen buborék gazdaságnak a csúcsa, amikor nyilván ezt innen utólag meg kívülről meglátni nagyon nehéz, de mindenhol azt lehet olvasni, hogy végtelen pénz volt Japánban abban az egy évtizedben, amikor ugye, hogy igazán beindult a Walkman, akkor terjedt el a Toyota kocsik, akkor hódították meg a világot, és ebből a számítástechnikának ugyanúgy jutott, mint az animéknek, meg a mangáknak, és tényleg ez volt az, amikor mindenre volt pénz Japánban.
Erről nem tudom, hogy mennyit lehet így utólag tudni, meg hát gondolom ezt innen Európából újságíróként kinyomozni eleve egy kicsit nehézkes, de hogy itt valami állami direktíva is volt ebben? Most ez tudom, hogy furán hangzik, tehát hogy tényleg arról volt-e csak szó, hogy mindenre volt pénz, és emiatt erre is, vagy ugye a GDP-nek, hát hogy mondjam, Európánál sokkal nagyobb szeretét oktatásra költő Japánban, vajon volt valami olyan általános vélekedés is, hogy azért a számítógép mint olyan az a jövő, és mint olyan a japán egy gazdaság egyik jövőbeli alapja lehet? Tehát, hogy emiatt is jutott oda ennyi pénz? Hogy...
Az elején most a 60-as éveket értem, amikor még mainframe gépek voltak, akkor még biztosan volt ilyen, nemrég olvastam egy japán, ilyen nagyon régi beszkennelt újságban, azt hiszem 68-ból, hogy már egy általános iskolában számítógépekkel kísérleti oktatást kezdtek el, ami nagyon-nagyon korai.
68-ban? Igen. Ez egészen elképesztő.
Úgyhogy az elején volt ilyen, de ez, amitről beszélünk, és főleg a játékipar része, ez kapitalizmus, tehát ez a cégek iszonyatosan sok pénzt láttak ebben, és egy ideig, nagyon-nagyon sokáig úgy volt, hogy minél több pénzt raksz be, annál több pénz ömlik ki a másik oldalon. És tényleg ez volt az, ami ezt az egész szektort ilyen hatalmas növekedésre vezette.
És ami nagyon-nagyon elkezdtem itt gondolkodni, miközben mondtad, az a japán játékok, továbbra is általánosítunk, ugye, de hát fél órában nem tudunk mindent kibeszélni, hogy a történetmesélés fontossága, mint olyan, ami, hát én is játszottam japán játékokkal, és valóban egy központi elem. Én nem voltam még Japánban, te számos alkalommal. Szerinted ennek ott valamilyen kulturális alapja is lehet? Tehát, hogy valahogy a japán név szívéhez vezet vissza az, hogy ez ennyire fontos?
Hát ennek megpróbáltam én utána nézni néhány alkalommal, mert ez tényleg egy érdekes kérdés, és a legjobb és leghihetőbb dolog, amit találtam, ami egyáltalán nem bizonyítja, hogy tényleg így volt, az a dolog, hogy ugye a II. Világháború után Japán elképesztően szegény volt, hiszen a világháborúra való felkészülés előtt egy szinte feudális szinten levő ország volt. Nyilván elkezdték már átvenni a úgymond nyugati dolgokat, de ez azért lassan ment. És ugye a háborúban lebombázták szinte egész Japánt, minden gyárat, a termőföldeket, a városok nagy részét. És innen amerikai pénzből kellett újjáépíteni magukat, és egyszerűen nem volt pénz szórakozásra. És innen indult el a manga, amit a legolcsóbb papírból tudtak gyártani, ugye én újrahasznosított levedlet papírokból tudtak készíteni, és mivel ez ócska minőségű volt, ezért lett olyan a manga, amilyen, hogy ilyen nagy fejek vannak, kifejező szemek, kifejező szájak, tehát hogy erre mentek rá, hogy ezzel tudnak kicsit ilyen eltúlozva történeteket mesélni. És aztán valahogy ez lett a gyökere annak, hogy Japánban ez a akár még eltúlzottnak is nevezhető ilyen történetmesélés, mindenhol ilyen iszonyatos drámák a mai modern szórakoztató technikában is benne vannak. Ugye az anime, az tulajdonképpen a mangának a megfilmesítése, az is ezért jött létre így, hogy kicsit szaggatottabb a mozgás, de az arcok sokkal kifejezőbbek, mint mondjuk egy magyar, vagy egy amerikai, vagy egy bármilyen rajzfilmben is. És szerintem valahogy a játékvilágra is ez jött el, hogy amikor az első olyan játék megszületett, ami valahogy tudta ezeket a mangás drámát párosítani egy minőségi videójátékkal, akkor, és ez 1985-ben volt, amikor megjelent az első Dragon Quest, akkor minden megváltozott. Addig a japán számítógépes ipar konzol 83-tól volt ugye a Nintendo, amit mi Nintendónak hívtunk, az amerikai NES-nek hívják, Japánban Famicom volt a neve, ez a Nintendo első konzolja. 83-ban jelent meg, igazán elképesztően népszerű nem lett, ami nem azt jelenti, hogy ne fogyott volna tök jól, csak nem volt az iszonyatos monstrum, amivé később vált a NES-ből. Annyi fogyott Japánban, hogy minden hatodik emberre jutott egy eladott példány. Tehát ez tényleg egy ilyen generációs hardware platform volt. És 1985-ig nagyon sok játék, főleg a számítógépeken, az amerikai mintára készültek. Tehát például a szerepjátékok is ugye a valódi kockás papírral játszott szerepjátékok alapján készültek. Nem volt nagyon sztoriuk, inkább csak az ilyen megyünk egy partival, ami egyre elősebbé válik, és akkor egyre erősebb szörnyeket tudunk megölni. És gyakorlatilag ebből mindent kidobva, csak ezt a fejlődést, meg a szerepjátéknak egy-két másik fantazi kellékét megtartva, az NX-nek dolgozó egy csapat csinált egy játékot. Szó szerint a Wizardry alapján, ez ugye egy amerikai fekete-fehér szerepjáték volt, nagyon archaikus, szinte semmi sztori nem volt azon kívül benne, hogy le kell győzni a gonosz varázslót, de ez annyira tetszett ott mindenkinek, hogy elhatározták, hogy megcsinálják, csak mi lenne, hogyha ezt úgy csinálnak meg, ahogy japán médiának ez tetszik, és akkor berakták ugye a karaktereket, akiknek már volt némi kis drámája, a saját története, egyénisége. Nagyjából ugyanaz volt, meg kell tölni a sárkányt és kiszabadítani a hercegnőt, de sokkal több sztori volt benne, sokkal több párbeszéd, tudtál mellékes feladatokat megcsinálni, és ez jött, látott és győzött, és a Dragon Quest onnantól kezdve egészen a mai napig Japánnak az egyik legnépszerűbb franchise-a. Millió mellékszál készült belőle, játék és nem játék egyaránt.
Innen folytatjuk, majd most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk!